Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Az egyház csöndben növekszik az eukarisztiában és a jó cselekedetekben. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája a Szent Márta házban.
Az izraeli elnök a Vatikánban. Jeruzsálem maradjon a békevárosa.
Fordulat előtt a római kúria reformja. Missziós küldetés a világegyház szolgálatában.
Véget ért az amerikai püspökök közgyűlése, Dinárdó bíboros nyilatkozata.
Abban az időben Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra.
Az egyház csöndben növekszik az eukarisztiában és a jó cselekedetekben. Ferenc pápa csütörtök reggeli homiliája a Szent Márta házban. A mai evangéliumi szakasz Szent Lukács könyvéből arról szól, hogy Isten országa bennünk jön el. Homiliájában a pápa hangsúlyozta: Isten országa nem kelt feltűnést, csendben növekszik. Az egyház az eukarisztiában és a jó cselekedetekben nyilvánul meg, még akkor is, ha látszólag ennek nincs hírértéke. Krisztus jegyese csöndes természetű, úgy hoz gyümölcsöt, hogy közben nem csap zajt, nem kürtöltet maga előtt, mint a farizeusok.
Az Úr a magvető példabeszédével magyarázta el nekünk, miként növekszik az egyház. A magvető elülteti a magot, az pedig növekszik éjjel, növekszik nappal. Isten adja a növekedést, aztán látszanak majd a gyümölcsök. De ez fontos.
La chiesa cresce in silenzio, di nascosto, e lo stile ecclesiale.
Az egyház először is csöndben, rejtve növekszik. Ilyen az egyházi stílus. És hogy miként mutatkozik meg az egyházon belül? Ferenc pápa erre elmondta: a jó cselekedetek gyümölcsein keresztül, hogy az emberek meglássák és dicsőítsék a mennyei atyát, és az eukarisztiában, mely az Úr áldozatának ünneplése. Itt nyilvánul meg az egyház az eukarisztiában és a jó cselekedetekben.
Az egyház nem az eseményeken keresztül növekszik, hanem a tanúságtételen, az imádságon és a Szentlélek vonzásán keresztül, ami belül van, fejtette ki homiliájában a pápa. Természetesen az események is segítenek, de az egyház valódi növekedése, amelyik gyümölcsöt terem, csöndben zajlik, titokban, a jó cselekedetekkel és az Úr húsvétjának ünneplésével, Isten dicséretével. Az Úr segít nekünk, hogy ne essünk a csábítás kísértésébe. Azt szeretnénk, ha az egyház jobban látszana. Mit tehetünk ezért?
Dal solito si cade in una chiesa degli eventi.
És ilyenkor belebotlunk egy olyan egyházba, amelyik eseményeket szervez, és nem képes csöndben, rejtve végezni a jó cselekedeteket.
Egy olyan világban, ahol túl gyakran engedünk a látványosság, a világiasság, a feltűnés kísértésének, Ferenc pápa emlékeztet. Magát Jézust is megkísértette a látványosság csábítása. Miért is kellene annyi időt fecsérelni a megváltásra? Tegyél egy jó kis csodát! Vesd le magad a templomról, és mindenki idejön, látja és hinni fog benned. Ő azonban az ige hirdetés, az imádság, a jó cselekedetek, a kereszt és a szenvedés útját választotta.
La croce e la sofferenza, la chiesa cresce anche col sangue dei martiri.
A keresztet és a szenvedést. Az egyház a vértanúk vére által is növekszik, azon férfiak és nők vére által, akik életüket adják. Ma sokan vannak. Érdekes, ez nem hír. A világ ezt elrejti. A világ lelkülete nem tűri a vértanúságot, elrejti azt, zárta a csütörtök reggeli homíliáját a pápa.
Az izraeli elnök a Vatikánban. Jeruzsálem maradjon a békevárosa. November 15-én fogadta magánkihallgatáson a pápa Reuven Rivlin izraeli elnököt. A politikus a pápai audiencia után találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, illetve Richard Gallagher érsek külügyminiszterrel. A protokoll szerint a Szentszék sajtóközleményben tájékoztatott az elnök vatikáni látogatásáról.
A személyes hangú megbeszélésekre a két állam közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének közelgő 25. évfordulója adott alkalmat. A felek annak a kívánságuknak adtak hangot, hogy az izraeli állami hatóságok és a helyi katolikus közösségek jussanak megegyezésre bizonyos közös ügyekben. Fontos, hogy kölcsönösen nagyobb bizalmat tápláljanak az izraeli és palesztin tárgyalások újrafelvételében, és így olyan megállapodás szülessen, ami tiszteletben tartja a két nép jogos elvárásait. Szóba került Jeruzsálem ügye is, a zsidók, keresztények és muzulmánok vallási és emberi dimenziójában. Fontos megőrizni a béke városának identitását és hivatását. Kitértek még a térség politikai és társadalmi helyzetére, melyet számos konfliktus és ebből következő humanitárius válság sújt. Ebben az összefüggésben rámutattak a párbeszéd jelentőségére a különböző vallási közösségek között, hogy ezáltal biztosítsák a békés együttélést és a stabilitást.
Fordulat előtt a római kúria reformja, missziós küldetés a világegyház szolgálatában. A pápai lateráni egyetem évnyitóján mondott beszédében Marcello Semeraro püspök bemutatta a római kúria reformját tartalmazó Predicate Evangelium ideiglenes nevű apostoli konstitúció szövegtervezetét, amelyen 5 éven át dolgozott a Ferenc pápát segítő 9 tagú bíborosi tanács.
Meghatározó az új konstitúcióban Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása, melyben a Szentatya olyan missziós elkötelezettségről álmodik, ami képes mindent átalakítani. Ezáltal az egyházi struktúrák a mai világ számára megfelelő evangelizáló csatornákká alakulnak, és nem önmaguk megőrzése vezérli őket. Az evangélium hirdetése és a missziós lelkület fogja meghatározni tehát az egész egyház tevékenységét, magyarázta az albánói püspök a Pápai Lateráni Egyetem hétfői évnyitóján. A főpásztor ezen a fakultáson tanult, majd itt oktatott egyháztant. Várhatóan a bíborosi tanács elé terjesztik a szövegtervezetet konzultációra, amint az Szent II. János Pál pásztor bónusz kezdetű konstitúciója esetében történt.
Ferenc pápa személyesen jelen volt az elmúlt 5 évben tartott bíborosi tanácskozásokon, amelyeken rendszeresen felszólalt, így módon aktívan hozzájárult a konstitúció megalkotásához. Megjelölte a reform alapvető jegyeit, ezek a következők. A szubszidiaritás, mely az egyház tagjainak támogatására szolgál, nem azok leépítésére vagy beolvasztására. A decentralizáció, hogy a római kúria ne csupán a pápa szolgálatában álljon, hanem a részegyházakat is segítse. A túlzott központosítás ugyanis bonyolítja az egyház életét és missziós munkáját, ahelyett, hogy segítené, olvassuk az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban. További kritérium a fokozatosság, amely azt jelenti, hogy állomásonként haladnak előre, felülvizsgálják az addigiakat, szükség esetén javítják, kísérleteznek, ami további jóváhagyást igényel. Nem bizonytalanságról van szó, hanem megfelelő rugalmasságról, ami a valódi reform előfeltétele. Az sem kizárt, hogy a fokozatosság elve megmarad a dokumentum közzététele után is, fűzte hozzá Semeraro püspök, aki a bíborosi tanács titkára.
A hagyomány a történelmi hűség és a múlttal való folytonosság alapelve. Ezért félrevezető lenne olyan reformra gondolni, amelyik fölborítja az egész kuriális rendszert. Fontos ezután az újítás elve, amelyre példa a kommunikációs dikasztérium prefektusának kinevezése. Ferenc pápa jól megfontolt döntés alapján választott egy világi szakembert, Paolo Ruffinit, a dikasztérium élére. Az utolsó kritérium pedig az összevonás, melynek lényege a struktúra egyszerűsítése, vagyis a korábbi pápai tanácsok beolvasztása egyes dikasztériumokba.
Hosszú távú munkáról van tehát szó, nem az azonnali eredmények hajszolásáról. A folyamat során hűnek kell maradni a lényekhez, megkülönböztetésre van szükség, előrelépésre és alkalomattán visszalépésre is, mindezt a Szentlélek biztos vezetése alatt. A reform nem egy sokadik szervezet átalakító projekt, sokkal inkább azt jelenti, hogy beoltódunk és gyökeret verünk Krisztusban. egy kifelé nyitó missziós egyház megteremtésére törekszik, amelyet missziósabb felépítés és egy terjeszkedőbb, nyitott és kilépő lelkipásztori szemlélet jellemez, mondta még a Pápai Lateráni Egyetem évnyitóján Marcello Semeraro albánói püspök, a pápa 9 tagú bíborosi tanácsának titkára. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Véget ért az USA püspökeinek közgyűlése, Dinárdó bíboros nyilatkozata. November 12-e és 14-e között tartotta őszi közgyűlését az Egyesült Államok püspöki konferenciája Baltimore-ban. A tanácskozás végén Daniel Dinárdó bíboros, püspökkari elnök közleményt adott ki. Dinárdó bíboros felidézte, hogy az ülés kezdetén csalódásának adott hangot, a háromnapos megbeszélés azonban reménnyel zárult. Reménye mindenekelőtt Krisztusban gyökerezik, aki arra vágyik, hogy az egyház megtisztuljon, és hogy a főpásztorok erőfeszítései eredményesek legyenek. A bíboros abban bízik, hogy Ferenc pápa vezetésével az egyetemes egyház tanácskozása februárban segíteni fog abban, hogy kiirtsák a szexuális visszaélés bűnét az egyházból. A vatikáni találkozó globálissá teszi helyi erőfeszítéseiket, az egyetemes perspektíva pedig helyi szinten is segíteni fog nekik. Dinárdó bíboros ezután megállapította. Alapvetően fontos a meghallgatás, de azt határozott cselekvésnek kell követnie. Utalt arra, hogy a visszaélési botrány nyári kitörésekor három célt tűzött ki maga elé az amerikai püspöki konferencia. McCarrick érsek ügyének teljes feltárása, a püspökök által elkövetett visszaélések és helytelen viselkedés jelentésének megkönnyítése, illetve olyan független, megfelelően felhatalmazott és világi hívők jelentős bevonását feltételező eszközök kidolgozása, amelyek a püspökök felelősségre vonását teszik lehetővé. Dinárdó bíboros megállapította, hogy a célok megvalósítása folyamatban van. Ez az irányvonal konkrét lépésekben jut kifejezésre a továbbiakban. Ezek közül megemlített néhányat. Egy harmadik fél által működtetett forró vonalon bejelentett püspökök elleni panaszok kivizsgálási módjának kidolgozása. A püspökök felelősségre vonására vonatkozó szabályok és az elmozdított püspököket érintő protokoll véglegesítése. Országos irányvonalak kidolgozása olyan papok névlistájának közzétételére, akiknek bizonyított visszaélési követelésekkel kell szembenézniük, valamint a McCarrick érsek helyzetére irányuló különböző nyomozások korrekt és időben történő elvégzésének támogatása és az eredmények közzététele. Dinárdó bíboros háláját fejezte ki erre vonatkozóan a Szentszék október 6-ai közleményéért. Az amerikai püspöki konferencia elnöke végül rámutatott, hogy az igazi és mély reform nem az alapvetően szükséges kitűnő rendszerekben rejlik, hanem életszentséget igényel. Az evangélium igazságaiba vetett mély meggyőződésben és a buzgó készenlétben arra, hogy ezek az igazságok átalakítsanak bennünket az élet minden területén. El kell tehát kötelezni magunkat az életszentségre és az egyház küldetésére, zárja nyilatkozatát Daniel Dinárdó bíboros, az amerikai püspöki konferencia elnöke. Abban az időben Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra.
Amikor az evangéliumi szakaszokban azt olvassuk, abban az időben Jézus idejére gondolunk, arra különleges időre, amelyben a megváltó a földön járt, kelt, tanított és szeretett. De az Ószövetség is beszél egy különleges időről. Abban az időben itt a megpróbáltatás napjait jelenti, Isten ítéletének és megnyilatkozásának idejét. Isten fel kell, hogy megsegítse a bajba jutottakat, és ezzel a történelem célba ér. Dániel könyvének részlete, amelyet olvasmányként hallunk, erről az időről szól. A könyv 10-12. Fejezetei tartoznak össze. A 10. fejezet Dániel és a mennyei küldött találkozásáról, a 11. a várható történeti eseményekről szól. Majd a 12. fejezet mindezen történeti események beteljesedését, végét hirdeti. Isten Mihály főangyal által megvédi Izrael üldözött népét, a holtakat feltámasztja, az igazakat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. A szavak, amelyeket hallunk, hatnak a képzeletünkre, és számos kérdést is felvetnek. Vajon miféle időről van szó, mikor teljesednek be Dániel jövendőlései? A 11. fejezet sokféle részben rejtett utalása nagyon konkrét eseményekre utal. Valójában olyan történeti fordulatokról olvasunk, amelyek Nagy Sándor idejétől a Szeleukida 4. Antiókhosz Epifánész elnyomó uralmáig történtek, vagyis körülbelül a Krisztus előtti 320-as évektől a Krisztus előtti 160-as évekig. Dániel könyvének szerzője mintegy azt kívánja, hogy olvasói képzeletében jelenjen meg a sok-sok nehézség, amelyen Isten már átsegítette népét. Azoknak hirdeti az üdvösséget, akiket nyomaszt a sokféle sikertelenség, akik belebonyolódtak a történelem útvesztőibe, erkölcsi bizonytalanságaiba. De eztán fordulat következik. Az angyal már nem a történelem eseményeiről tájékoztat, hanem a végső napokról, képes beszéddel. Mihályt említi a főangyalt, mint a nép fejedelmét. A főangyal, mint vezérlő és védő égi hatalmasság jelenik meg, a nép számára rendelt égi pártfogó, mint az egyházak angyalai a Jelenések könyvében, vagy mint a kicsinyek angyalai, akik szünet nélkül látják a mennyei atya arcát. Az égi pártfogó biztos győzelemre segíti a választott népet abban a félelmetes világra szóló harcban, amilyen még soha nem volt a teremtés óta. A második kép az élet könyve. Ez a könyv Isten életadó emlékezetét jelenti már a kivonulás könyvében, meg a zsoltárokban is. A harmadik kép a föld porában alvókról szól. A porból vett ember visszatér a porba, alszik, vagyis meghal, de most új életre kell. Ez az Ószövetség legkorábbi szöveghelye, amely egyértelműen a holtak feltámadásának hitét fejezi ki. A negyedik kép az üdvösségről szól, amely olyan, mint a fénylő égbolt és a csillagok ragyogása. Ez a ragyogó fény az Isten ismerőket és értelmeseket tölti el, vagyis azokat, akik már most a megpróbáltatás idején is Istenre tekintenek, akik már most is igyekeznek törvényét felfogni és megtartani. Az üdvözültek között külön helyet kapnak azok, akik az igazságra tanítottak sokakat. Ez Dániel reménye és a vele egybegyűlőké. Ők azok, akik látják a történelmi eseményeket, akik nem ijednek meg attól, hogy felfogják a mindennapok komor igazságát, és ugyanakkor elég erősen bíznak Istenben ahhoz, hogy az igazságot megvallják. Isten ígéreteinek igazságát, Isten mindenre kiterjedő gondviselését, az örök életet, amelyet már itt a földön megízlelnek a törvény szerinti tetteikben. Vajon milyen ez az idő, a mi időnk, amelyben élünk? Kik a mai idők Isten ismerői, közöttünk és köröttünk, akik az igazságra tanítanak sokakat? Jézusban megvolt a mindennapok szelíd és konok szeretete, és ugyanakkor az a remény, amely nem félt a végső átalakulástól. Az ő bátorító jelenléte nem csak emlék, hanem inkább ígéret, amelybe belekapaszkodhatunk, ha a világ inogni kezd.
Martos Balázs atya emlékedését hallották az évközi 33. vasárnapra, abban az időben címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért.
Köszönjük figyelmüket!
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.